Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A 25. évközi vasárnapon az ünnepi szentmise ószövetségi olvasmányát Ámosz próféta könyvéből vesszük. Halljátok ti, akik eltiporjátok a szegényt, és szorongatjátok az országban a szűkölködőket. Azt mondjátok, mikor múlik el az újhold, hogy eladhassuk a búzánkat, a szombat, hogy árulhassuk a gabonánkat. Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, meghamisítjuk a mérleget, hogy megvehessük pénzért a szegényt, egy pár saruért a szűkölködőt, és eladhassuk a gabona ocsúját. Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob büszkesége. Sose felejtem el egyetlen tettüket sem. A Szent Leckét Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből vesszük. Szeretett fiam, mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves, üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Hiszen egy az Isten, és egy a közvetítő, Isten és ember között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek. Igazat mondok, nem hazudok. A pogányok tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel. Az evangélium Szent Lukács könyvéből való. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Egy gazdag ember előtt bevádolták az intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában. Mit évő legyek, ha uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt, mennyivel tartozol uramnak? Azt felelte 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írjál 50-et. Aztán megkérdezett egy másikat, te mennyivel tartozol? 100 véka búzával, hangzott a válasz. Fogd adósleveledet, mondta neki, és írj 80-at. Az Úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek, szerezetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű, aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, kibízza rátok az igazi értékeket. És ha a máséban nem voltatok hűek, kiadja oda nektek a tiéteket. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezek az evangélium igéi. Ha az evangéliumon kezdjük a szövegeknek a vizsgálatát, különös helyzetben érezzük magunkat, mert ennek az evangéliumi történetnek, a példabeszédnek a főhőse egy tulajdonképpen olyan ember, aki akkor, amikor szorongatott helyzetbe kerül, akkor csalással alapozza meg a jövőjét, vagy csökkenti a veszteségét. A gazdája rovására osztogatni kezdi annak a vagyonát, az adósságokat, amelyel neki adósai különböző ügyfelek, azokat ugye megkisebbíti. Azért, hogy aztán ezek az emberek, akik így jól járnak, azok meghálálják a segítségét, akkor, amikor munkanélkül vagy állás nélkül, jövedelem nélkül marad. Érdekes és nagyon meglepő, hogy ebben a példázatban nem az a tanúság, hogy hát nem volna szabad ilyen csirkefogónak lenni, hanem az, hogy ez az ember a maga nemében okos volt, felfogta a helyzetét, és azután, akkor, amikor még nem vették el tőle az intézkedési jogát, akkor nagylelkűen osztotta azt, ami nem az övé volt, hanem a gazdájáé. Azért, hogy aztán később ő jól járjon. Azok, akik hálásak voltak ezért a gazságért, amelyel őket ugye mindenféle javakhoz juttatta, hát azért hálásak lesznek majd neki. Befogadják az otthonukba, amikor kereset nélkül marad. A példabeszéd utolsó mondata eredetileg az lehetett, hogy az Úr dicsérte ezt a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Nem azt mondta, hogy böcsületes volt, hanem hogy a maga módján okos volt. Fölfogta azt a helyzetet, amiben van, és ugye átgázolva mindenféle tisztesség szabályain, hát úgy élt a maradék kicsi hatalmával, hogy abból aztán neki haszna származik. Ez az ember, ugye azt mondja a magyar fordításunk, hogy intéző, régibb biblia fordításokban azt olvassuk, hogy sáfár, hamis sáfár. Hát a sáfár szót ma már nem nagyon használjuk. Az intézőt is, ugye az is kevésbé világos az értelme. A görögben olyan szó van, amit talán magyar füllel is megértünk, oikonomos, ökonómus. Tehát ez tulajdonképpen olyan gazdasági megbízott, akire a nagy vagyonnal rendelkező gazdag ember a vagyonát egészen rábízza. Ő a vagyon kezelője tulajdonképpen, és ugye például szántóföldeket bérbeadhat, abból származó bérletet behajtja, és hogyha nem fizetnek, hát akkor számon tartja, hogy ez meg ez ennyivel tartozik, mert rossz termés volt, nem tudott fizetni, és akkor most ennyivel tartozik, nem neki, hanem a gazdájának. De ő a gazdája nevében még azt is megteheti, ha jónak látja, hogy ezt a valóságot elengedi. Nyilván úgy, hogy gazdája ne szenvedjen kárt, de az nem néz a körmére, még akkor sem, hogyha hallotta, hogy ez az intéző úgy látszik, hogy nagyon bőkezően bánik az ő javaival, most elbocsátja, utolsó pillanatban is még alkalmat talál arra, hogy a gazdája rovására önmaga kedvező helyzetbe kerüljön azok előtt, akik majd meghálálják a adományait, a nagylelkűségét. Azt mondja ugye a szöveg, hogy az Úr dicsérte a hűtlen intézőt. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy a gazdagról van-e szó, aki a intézőt alkalmazta, és most elbocsátja, hogy megtudja, hogy utolsó pillanatban is milyen agyafurt módon bánt a vagyonával, és akkor van annyi humorérzéke, hogy megdicsérje, hogy a maga módján okosan cselekedett. Őt megrövidítette, tehát van elég vagyona, nem törődik vele, ezt meg szóvá teszi, hogy a maga módján okosan cselekedett. De lehet, hogy ez az Úr, ez már Jézusra vonatkozik, aki a példabeszédet mondja, és úgy mondja, hogy erre az intézőre ne csak árnyék vetődjék, hogy ő csalfa volt, vagy megbízhatatlan, hanem úgy tekintsünk rá, mint aki felfogta a saját helyzetének a kritikus voltát, hogy itt most már az Urától nem remélhet semmit, ez el fogja bocsátani, és akkor az Urának a javaival még most rendelkezik, gyorsan oszt belőle ennek is, annak is, az majd neki meghálálja, amit kapott tőle. Valahogy talán az az értelme ennek az egésznek, hogy nekünk úgy kell látnunk, hogy mindenünk, amink van, az tulajdonképpen ideig, óráig a miénk csak, alapjába véve a teremtett világ az Istené, és mi csak ilyen sáfárok vagy ökonómusok vagyunk benne, akkor is, hogyha magunkénak mondhatunk, nem tudom én, egy földbirtokot vagy egy házat, aminek a lakásait bérbe adjuk, egyszer meg fogunk halni, és aztán attól kezdve nem sokra megyünk, se a házunkkal, se a földbirtokunkkal. Persze lehet mondani, hogy ráhagyjuk a gyerekeinkre, de ugye az is kérdéses, a gyerekeink se sokáig ismerik a magukének ezeket a javakat. A teremtett világ javai az istenéi, és mi inkább csak ilyen sáfárok, ügyintézők vagyunk benne, ránk bízza ennek a világnak egyik-másik részét, földbirtokot, házat, jószágot, egy darabig, amíg az életünk tart, és utána magához szólít, és a vagyonunkat nem vihetjük magunkkal. És akkor érdemes ezzel nagylelkűen bánni. Ne tegyünk úgy, mintha sokra mennénk azzal, hogy örökké csak gyarapítani akarjuk a vagyonunkat, vagy őrizzük minden áron. Az igazi bölcsesség az, hogyha tudunk alkalomattán nagylelkűek lenni. Nem tékozlóan, de úgy, hogy segítsünk másokon, akik nyomorúságba jutottak. Nem is nagyon firtatjuk, hogy tényleg mit hibáztak el, de legyünk bőkezűek hozzájuk. Az Isten maga meghálálja, hogy az ő vagyonával tulajdonképpen ilyen bőkezűen bántunk. Akkor lesz megelégedve velünk, hogyha nem akartuk azt mindenáron zsugorgatni vagy gyarapítani, hanem a bajba jutottakon segítettünk vele. Akkor ő hálálja meg a mi nagylelkiségünket és bőkezűségünket. Szabadnak kell lennünk attól a világtól, a világnak a javaitól, amely körülvesz bennünket. Ez nem örök birtokunk, amit megszereztünk belőle, az is egyszer ugye másé lesz, és akkor addig, amíg rendelkezhetünk róla, addig érdemes nem zsugori módon mindenáron ragaszkodni hozzá, nem zsugori módon mindenáron gyarapítani, hanem adni belőle, mert ezzel nyerjük meg az embereknek a jó indulatát is, de azt is, hogy ők hálásan gondolnak ránk, esetleg fordulnak az Istenhez, imádkoznak értünk, és maga az Úristen is ránk mosolyog, hogy jól bántunk azzal, amit ránk bízott. Valami ilyesmi ennek a tanúsága. Egy kicsit maga a hagyomány is úgy felsziszent, vagy megrendült, hogyan is van ez, és azután olyan magyarázó mondatokat fűzött hozzá az evangélista ehhez, ami nyilván élt az emberek között, de talán más közegben fogalmazódott meg, és nem egészen illik ennek a szövegnek a végére. Minden esetre ugye a legesleg utolsó mondat nagyon érdekes, hogy egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhatok Istennek és a mammonnak. Ez a mammon megjelenik máshol is, a gazdagságnak, a kuporgató gazdagságnak az istene, és azután pogányisten, és a Biblia istene az más. Az nem arra tanít, hogy gyűjtsünk itt minél többet magunknak, hanem arra, hogy nagy lelkűen bánjunk azokkal a javakkal, amiket az Isten nekünk adott, azért adta, hogy másoknak is örömére bánjunk velük, vagy úgy használjuk őket, hogy ne csak nekünk legyen az öröm, hanem másoknak is. A ószövetségi olvasmány nagyon szépen rímel, nagyon szépen kiegészíti ezt az egészet. Ámosz próféta olyan időben élt a zsidóság történetének egy ilyen gazdagodó szakaszában, amikor az addig eléggé szegényesen élő zsidó nép egy gazdasági fellendülésnek a korát élte, és ez a fellendülés nagyon szomorúan sikeredett, mert nem úgy következett be, hogy a gyarapodásból mindenki mondjuk egyaránt részesedett, vagy a munkája szerint a maga helyén jobb életet tudott élni, mint azelőtt az apja, anyja élt, hanem úgy, hogy a fejlődésnek a haszonélvezői kevesen voltak, és éppen a saját népüket is, ahelyett, hogy több esélyhez, vagy bővebb jóléthez segítették volna, kifosztották, mert maguk most már még többet tudtak gazdagodni. Nagyobb házakat építettek, pompát fejtettek ki, kényelmes, tékozló életet éltek, és hogy ehhez való vagyont összeszedjék, azért a szegényeket fosztották ki. És ennek a ördögi köre mutatkozik itt meg, hogy szinte mondják is, hogy keressük annak a módját, hogyan lehet még többet kivasalni a szegényekből, még szegényebbé tenni őket, hogy mi még gazdagabbak legyünk. Hát ezt az ördögi kört, ez a mammonnak a világa, és ebből akar minket a Jóisten kiszólítani azzal, hogy a lelkiismeretünkhöz fordul, és megtanít rá, hogy nagy lelkűek legyünk. Nagyon szép aztán ugye a Timóteushoz itt levélben a őskeresztény egyháznak a gyakorlata, hogy mindenkiért imádkozni kell, a királyokért, elöljárókért és az egyszerű emberekért is, hogy olyan legyen a világ, ahol nem egymás rovására élnek az emberek, nem félnek egymástól, hanem együttműködnek, és ehhez az kell, hogy az Istennek ezt az áldó, szerető magatartását érezzük, és rábízzuk magunkat, és előtte érezzük hálásnak magunkat azért, hogy akkor is, hogyha kevesebb jut nekünk, mint a másiknak, de abban mégis örömünket találhatjuk, és ennek az egész közösségnek az életére az ő áldása sugárzik. Hát ezért imádkozunk, hogy ilyen korszak köszöntsön a földre, és hogy ennek az egyensúlynak, a kölcsönös felelősségtudatnak, nagyrabecsülésnek a lelkülete találjon otthonra köztünk. Ne egymás rovására éljünk, ne egymást akarjuk megrövidíteni azért, hogy nekünk több jusson a kevésből, vagy a sokból, hanem egymásért való felelősségtudatban éljünk, és egymás javát keresve munkálkodjunk a magunk földi boldogulásán is, meg aztán azon is, hogy Isten kedvébe jussunk, amikor magához szólít minket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus!
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.